Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 66. Zsoltár első versét énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Készüljünk a keresztelőre úgy, hogy énekeljük helyünket elfoglalva a 329. dicséret második versét. Nem éltem még e föld színén. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztséget. Az apostolok kiküldetését olvasom a Máté evangéliuma utolsó verseiből. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadottat, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvérek, utána néztem a két név jelentésének. A Bertalan az annyit jelent, hogy Ptolemaiosz fia. Ez számomra is meglepő volt. Ptolemaiosz Nagy Sándornak a társa volt a világ meghódításában, és az utóda Egyiptom királyságát kapta, a fáraóknak az utóda volt, és olyan dinasztiát alapított, amely körülbelül 300 évig uralkodott Egyiptom fölött. A vince pedig egyszerűen annyit jelent, hogy győztes. Most ha a kettőt összeteszem, akkor az a kérdés, hogy két dudás megfér-e egy csárdába. Két fiú gyermek, az egyik Ptolemaiosz fia, a hatalmas királynak és hadvezérnek, a másik pedig egyszerűen csak győztes, akkor hogy fér meg két fiú, két dudás egy csárdába? Hát ezt majd, kedves szülők, ti fogjátok megválaszolni ezt a kérdést. De itt Jézus Krisztus azt jelenti ki, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. De azért hadd mondjam, hogy itt is két dudás van egy csárdában, mert tudjuk, hogy az atyáé, az Istené minden hatalom. És amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom, akkor azt jelenti, hogy a mi hitünk szerint két dudás van egy csárdába, sőt, három is megfér, mert a Szentlélek igazgat mindent ezen a világon. A kereszténység egy ilyen vallás. Nem olyan, mint mondjuk az Allah, aki azt mondja, itt csak én parancsolok. Ott nem fér meg több dudás egy csárdába. De a hinduknál, buddhistáknál is az a lényeg, hogy leszokjunk arról, hogy saját akaratunk van, és ezt tanuljuk, és a végén a nirvánába akkor beleolvadunk az egy végső valóságba, és megszűnünk. Milyen jó, hogy keresztjének vagyunk. Ez az egyetlen vallás ma, amelyikben megférnek a dudások, sőt, azt mondja a Biblia, hogy a változatosság az kódolva van ebben az életben, és a hatalom megosztás. A Szent Háromság önmagában változatos, és önmagában a hatalom megosztásról szól. A Szent Háromság olyan, mint egy tökéletes család, szeretett közösségben él és munkálkodik. És tulajdonképpen arról van itt szó, hogy minden családban vannak gyermekek, és azoknak van akaratuk, hajaj, ki is nyilvánítják, általában elég korán, van akaratuk a gyermekeknek, és ez nem baj. Egyetlen egy feladat van, meg kell tanuljanak beilleszkedni a család fő, a család egészének az akaratába, a kereteibe, és ott azon belül szabadon kifejthetik az elképzeléseiket. A Szent Háromság családjának a tagjai lesznek ezek a gyermekek is, mint ahogy mi is azok vagyunk, és ez a dolgunk az egész életben, hogy megtanuljuk az Isten akaratát megérteni. De ezt örömmel tesszük, hiszen olyan családfőnk van, aki megváltott minket, aki Jézus Krisztusban eljött utánunk, aki a kereszt halálával szenvedett meg a mi bűneinkért, és aki a Szent Lelkével óv, tanácsol minket. Egy ilyen valakinek az akaratába jó beleilleszkedni, és ott szabadon felnőhetünk, hogy úgy tanuljuk meg a saját elgondolásunkat megvalósítani, hogy ez illeszkedjen az ő akaratában, mert akkor lesz rendben minden. És tulajdonképpen ez az Isten országa is, amelyik el fog jönni. Majd ez lesz az a hely, ahol már egyetlen nagy család leszünk, beleilleszkedve az Isten akaratába, és ahol már mindannyian családtagokként tudunk élni és munkálkodni. És hát erre készülünk vidáman a családban, úgy, hogy mi is az Isten akaratát keressük napról napra, és abba illeszkedünk bele. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te csodálatos ajándékodat, az emberi életet. Köszönjük, hogy te nem versenytársnak tekintesz minket, hanem családtagnak, és azért teremtettél, nem hogy elnyomd a mi elgondolásainkat, hanem hogy segíts mindazt kibontakoztatni, amit belénk ültettél. Köszönjük ezt a két kicsiny életet, köszönjük, hogy az édesanyával vele voltál a szülés nehéz idején is, és vele vagy, amikor egyszerre kell gondoskodni a két gyermekről. Köszönjük, hogy velünk leszel minden napon az ígéreted szerint, hogy ezeket a gyermekeket tudjuk felnevelni, tudjuk nekik megtanítani, hogy a te akaratodnak engedelmeskedjenek. Segíts ebben mindnyájunkat, napról napra, szent lelked által. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük meg, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltotta. Neveden szólította a téged, ennyi van.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Megkérlek titeket, foglaljatok helyet a gyülekezet körében. És mi is foglaljuk el helyünket mindnyájan. A mai gyermekfoglalkozást Vas Ibolya hitoktató testvérünk tartja. A gyermekek vele menjenek a nem a szokott helyre, most kivételesen máshová. Szeretettel köszöntjük körünkben Kovács Attila, nyugalmazott lelkipásztor testvéremet, a mai istentiszteleten az igehirdetés szolgálata az övé. Isten áldását kérjük az életére. Gyermektáborunk holnap kezdődik, szeretettel kérjük a gyülekezet imádságait a gyermektáborunkért, és ha lehet még adományait is, hiszen szorosan kell gazdálkodnunk. Az ifjúsági táborunk pedig holnaphoz egy hétre kezdődik, akik jelentkeztek erre, azok tájékoztató levelet vehetnek át a táborról. Káti Eszter testvérünk a jövő vasárnapi istentisztelet után a gyülekezeti teremben számol be az elmúlt évéről, amit a libenceli misszióban töltött el. Szeretettel várjuk jövő vasárnap az istentisztelet után mindazokat, akik szívesen meghallgatják ezt a beszámolót a gyülekezeti teremben. A hónap 27-én szombaton hátrányos helyzetű gyermekekkel kirándulunk a Szentendrei Skanzenbe, és erre az alkalomra szeretettel várjuk a gyülekezet családjait is, mindazokat, akik szívesen jönnek velünk, tehát a Szentendrei Skanzent fogjuk megtekinteni augusztus 27-én szombaton. Most átadom a szót főgondnok úrnak.
Áldás békesség, kedves testvérek! Első rendben szeretném megköszönni a türelmüket és mindennemű adományokat, segítségeket abban az irányban, hogy a templomunk felújítása első üteme lezárult. Isten internetjártában jelentem a gyülekezetnek, hogy megkészült a templomsisak, illetve a templom följárónak a felújítása. Köszönöm még egyszer mindennemű segítségüket. Szeretném megköszönni a testvérek adományait és segítséget, hogy a táborunkat meg tudtuk rendezni, és külön köszönetünket a Patmosz Alapítványnak, amivel támogatásra elősegített a táboron lebonyolítását, illetve a helyszín biztosítását. Kedves testvérek, szomorú kötelességem és egy megtiszteltetésnek teszek eleget. Kedves testvérek, Szürke János testvérünkre emlékezünk. Elmegy a test, és marad a lélek. emlékeztetője a múltnak, a szépnek, hűséges őrzője a nem múló fénynek. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeink bennünk örökké élnek. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, s a végtelen, a szeretet. Sírva szólt a harang a templom tornyában, 2010. augusztus 5-én, 6 esztendővel ezelőtt, szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk a visszafordíthatatlant, hogy hazaszólította a teremtője Szőke János testvérünket. A mai napon újra megérint bennünket a gyász, az emlékezés, hiszen akik ismertük és szerettük, lélekben újra együtt lehetünk vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött évek, a fülünkbe csüngő hangja, látjuk mozdulatait, és érezzük hiányát. Tisztelettel emlékezünk testvéretünkre, egy életút társára, az édesapára, a nagypapára, a barátra, aki életében szeretettel, önzetlen gondoskodással dolgozott betegségével együtt is családjáért, barátaiért, a gyülekezeteiért. Megköszönve Úrunknak azokat a napokat, éveket, amit együtt töltöttünk vele szomszédként, testvérként, barátként, presbiterként. Hálát adva, hogy megtanított bennünket a tiszteletre, és az egymás iránt igaz keresztény szeretetre, az Úr szolgálatára, és vele együtt szolgáló testvéreinket, többek között személyemet és családomat is. Áldást adott lelki életünknek és szolgálatainknak az együtt egyúton, az egyházba járás, és nem csak a helyi gyülekezetben, de a kékkeresztes közösségben is. Ez a nap az emlékezés napja. Imádkozunk halkan zokogva. Könnyes szemmel az égbe súgunk, ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, és nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, mert sírodhoz vezet. A jó Isten örködjön pihenésed felett. Őrizzük emlékedet, nyugodj békében. Köszönöm testvérek, hogy meghallgattak, áldás békés.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 230. dicséret éneklésével, mind az 5 versét énekeljük, áll a Krisztus szent keresztje.
Kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amiként ez megírva található Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levelében, a 6. rész 10. versétől a 19. versig terjedő igeszakaszban. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyetek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülvezvén derekaitokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az édvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Én érettem is, hogy adassék szívemben és számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát. Istennek áldása legyen szent igének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk, testvéreim! Hatalmas Isten, áldunk és magasztalunk téged, hogy arra méltattál bennünket, nem csak egyszerűen felhatalmaztál, hanem szent lelked erejével, világosságával véghez vitted bennünk a kegyelemnek azt a csodáját, hogy gyermekeid lehetünk, hogy megváltottál bennünket szent fiadnak, Jézusnak vérén. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy légy velünk a mai alkalommal is. Szent lelkednek világosságával és erejével munkálkodj bennünk, és munkálkodj körülöttünk, hogy valóban az evangélium örömzenete úgy érintse meg a lelkünket, hogy élő hitben járva, örömben vigyük végig mindazt, amit ránk bíztál, és tegyük meg a számunkra kijelölt életutat. Kérünk, légy itt közöttünk, és igéd és szent lelked által formálj bennünket mind erőteljesebb közösségé. Jézusunk érdeméért hallgass meg imánkat, atyánk. Amen. Ige hirdetéshez készülve, testvéreim, a 172. éneket énekeljük, a 172. éneket szükölködünk nagy mértékben. Testvéreim, Istennek szent igéi, amelyek alapján a mai alkalommal szólni kívánok hozzátok, megírva található ugyancsak Pál apostol leveleiben, a Galáciabeli gyülekezetekhez írott levél második részének a 20. versében, valamint a Timóteushoz írott első levél 6. részének a 12. versében. A Galata levélből így szól az ige: Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. A Timóteushoz írott levélből pedig így szól az ige: harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves mindnyájatokat. Istennek igéi, amelyeket felolvastam, tulajdonképpen egy újnak nevezhető életútról szólnak, ezért ennek az ige hirdetésnek valóban ezt a címet adom, hogy Jézussal közösségben a megszentelődés útján, vagyis egy új életúton. De nézzük csak meg, miért is van szüksége az embernek arra, hogy valamilyen új életútra helyezze rá lépteit. Testvéreim, egyszerűen azért, mert az élet, akár az egyéni életet nézzük, vagy akár a közösségek életét, vagy a civilizációk életét, valamiképpen újra és újra nemzedékeken és korszakokon keresztül, de zsákutcába vezet minden út. Lehet, hogy sokszor és sokféleképpen születtek bennünk, elménkben nagyon jó elgondolások, szívünkben, lelkünkben sokszor ott volt valamiféle naív jó indulat, fogadalmakat is tettünk talán időnként, hogy utunkat mind jobbá és jobbá tesszük, ám újra és újra meg kellett tapasztalnunk azt, hogy kevés hozzá az emberi erő. A legjobb szándékok és kudarcot vallanak, a legjobban eltervezett és a legjobbnak gondolt elképzelések és előbb-utóbb valamiképpen lehanyatlanak és semmi eredményük nem lesz. Az embernek újra és újra, még akkor is, ha időnként megpróbálja magának bemagyarázni, de kudarcot kell vallania, mert egyszerűen a gonosz jelen van ebben a világban, és olyan hatalmasságként nyomul előre és telepedik rá az emberek életére, hogy lehetetlen kilábalni a hatása alól. De ha megnézzük a közösségek életét, akkor ott is ez a helyzet. Világot meghódítani készülő eszmék, amelyek az emberiség sorsának, vagy legalábbis országok, nemzetek vagy birodalmak sorsának a jó irányba fordulását célozták meg, a kezdeti nagyszerű elhatározások után mind jobban és jobban elromlott minden. Gondoljunk csak arra a világhódító eszmére, amely 1848-ban kezdődött el, amikor is ezt az eszmét úgy adták elő ennek apostolai, hogy egész eddig a világnak a tudósai, filozófusai és hatalmasságai csupán értelmezni próbálták az életet és annak törvényszerűségeket, de mi majd megvalósítjuk. És látjuk, hogy minden világot megrengető és minden világot megváltani akaró eszme kudarcot vall, és előbb-utóbb a gonosz hatalma alá kerül, és minden marad a régiben. Röviden azt lehetne mondani mind egyéni vonatkozásban, mind közösségi vonatkozásokban, hogy ugyanaz marad a gazda. Beszélnek, és sokszor szó esik rendszerváltozásokról, mint ahogy nálunk is végbe ment egy ilyen folyamat, aztán keserűen állapítják meg embertársaink. Hát valóban nem történt igazán rendszerváltozás, hanem inkább így mondják, genszerváltozás történt, mert minden elromlik, és minden marad a régiben, mert ugyanaz a gazda, az a bizonyos levegőbeli hatalmasság, amely a kezdet kezdetén, hogy kedvet csináljon az embereknek, hát valamiféle jó eredményeket próbál felmutatni, vagy felmutattatni, aztán minden elromlik. gondolták, vagy adták a módszert, hogy hát ki kell fejleszteni majd a körülmények kapcsán, amikor a gazdaság odafejlődik, a körülmények kapcsán majd kialakul egy új embertípus, és ez az új embertípus képes lesz véghez vinni hatalmas dolgokat. Aztán kiderült, hogy ez az új embertípus, vagy újnak nevezett embertípus is elromlott, és minden maradt a régiben. Testvéreim, ennek a világnak a sorsát, nemzeteknek, népeknek az életét, vagy akár egyéneknek az életét jó irányba fordítani egyetlen hatalom tudja, a mennyei hatalom, Istennek a hatalma, és nincs más alkalom és lehetőség, az igazi hatalomváltást azt tudja véghez vinni, aki legyőzte a gonoszságnak minden erejét és hatalmát, és véghez tudja vinni egyénekben és közösségekben is azt a rendszerváltozást, azt az uralomváltást, amikor is az ember a gonosz hatalma alól, a sátán hatalma alól átkerül Isten hatalma alá. Amikor a gonosznak az erőteréből kikerülve, megszabadulva vagy megszabadítva, sokkal helyesebb, ha így mondom, átkerül az Isten királyi uralma alá Jézus Krisztusnak az erőterébe. Jézus erőterében. Ez ennek az új életnek a lényege. De, testvéreim, mindez lélek által, Isten szent lelkének a munkája által megy végbe, és lélek által valóságos váltás mehet végbe, mind egyénekben, mind közösségekben. És ez a valóságos váltás jeleket mutat. Ennek a jeleiről szeretnék szólni, hogy hogyan is viszi véghez Isten, milyen jól felismerhető állomásai vagy stációi vannak ennek az útnak, ez az üdvösséghez vezető útnak, mint kiderül róla később, a megszentelődés útjának, hogy oda eljusson az ember, előtte igazságot kell nyernie Isten előtt. Meg kell igazulnia, igazzá kell nyilvánítatnia. Igazzá nyilvánítani bennünket Isten mércéje és mértéke szerint senki ezen a világon nem tud. Egyedül Isten hatalma alatt áll ennek a véghez vitele, és Isten nem feledkezik meg rólunk. Mi gyakorta megfeledkezhetünk róla, de Isten nem feledkezik meg rólunk, hiszen egy nagyon kedves valamit találtam a Facebookon, az, hogy agyhálát Istennek azért, hogy felvirrasztott erre mai napra, lám, ő nem feledkezett meg rólad. Nem feledkezik meg rólunk az Isten. És szólít életünk útján, vannak olyan pillanatok, vannak olyan dolgok, amikor észrevesszük és elkezdjük értelmezni magunk számára is, hogy szólítgat bennünket az Isten. Ezek lehetnek olyan körülmények, amelyek körülöttünk történnek, vagy amelyek velünk történnek, vagy egyszerűen valami megmagyarázhatatlan belső lelki érintést kapunk, és rá kell döbbennünk arra, hogy Isten szólít bennünket, találkozni akar velünk. És tényleg erre lenne szükségünk, hogy találkozni az Istennel, találkozni Jézus Krisztussal. Mi persze kitérünk előle, ez is egy emberi törvényszerűség, hogy kitérünk ezek elől a találkozások elől. Miért? Hát, ha magunkban nézünk, akkor meglátjuk azért, mert vannak sokszor kedvenc bálványaink, vagy voltak kedvenc bálványaink. Mindazok, akik átélték ezt a kegyelmi csodát, igazat tudnak adni nekem ebben, mert valóban ez történik, hogy az ember menekül az Istennel való találkozás elől. Nem akar találkozni vele, mert érzi, hogy le kell mondania valamiről, érzi, hogy le kell mondania olyan dolgokról, amelyek talán a kedvesek a számára. Én magam is el tudom mondani, ezt ifjúkoromban szerettem a sportot, meg hát az ifjúsággal járó sok minden dolgot, és úgy voltam vele, hát én most hívővé leszek, vagy Isten félővé leszek, akkor hát oda sorolnak majd azon öreg asszonyok sorába, vagy azon öregek sorába, akiknek már más dolgok nincs, akik hát, ahogy viccesen mondani szokták, már elhagytak a bűneik, és az ember magához szorítva a bálványait, menekül az Istennel való találkozás elől, nem mer szembenézni igazán magával, de Isten újra és újra szól, kitartóan megszólítgat bennünket, és ebben a megszólításban szívünkben egy vágy ébred, hogy hát ismerjük csak meg önmagunkat, hogy kérdezzük csak meg magunktól, hogy na mi az akadálya bennünk, vagy a környezetünkben annak, hogy találkozzunk az Istennel, hogy új életünk legyen, hogy új életútra helyezze a lépteinket. Kudarcaink vagy felismeréseink, az igazság és önmagunk felismerése késztet bennünket arra, hogy még jobban kapcsolatba kerüljünk vele, és eljutunk a bűneinknek a megismerésére. Születnek bennünk nagyszerű elhatározások, fogadalmakat teszünk, és nem tudjuk őket megtartani, újra és újra visszazökkenünk a régi életmenetünkbe, és oly annyira jutunk, hogy valamiképpen szembe találkozunk egyszer csak az utunkon olyan személlyel, olyan valakivel, aki tiszta, igaz, szent, és a vele való találkozásban összehasonlítást teszünk, és rá döbbenünk arra, hogy milyen siralmasan nézünk ki lelkileg, és különösképpen akkor történik meg bennünk ez a fordulat, ez a késztetés, amikor Jézus tisztasága áll előttünk, amikor az ő tökéletes emberi vonásaiban meglátjuk az első embernek tökéletes vonásait, a bűneset előtti embernek tökéletes vonásait, és akkor ránk nehezedik annak a súlya, rá döbbenünk arra, hogy nincs, aki megszabadítana bennünket, emberi erő kevés hozzá. Egyetlen lehetőségünk van, ha bocsánatért könyörgünk, és bocsánatért könyörgünk Istenhez, és ezt a bocsánat kérésünket meghallgatja, és körülvesz bennünket az ő szeretetével, és megismerjük rá, döbben bennünket arra, hogy szeret bennünket, és felújjunk a lelkünk, és el tudjuk mondani, hogy szeret bennünket az Isten. Szeret az Isten. És valami hallatlan belső feloldozottságot kapunk. Még sok esetben valamely lappangó betegségeinkből vagy nyomorúságainkból is kigyógyulunk, hiszen olyan felszabadultsággal jár ez, amely békességben és felszabadultságban életünkben olyan gyógyító folyamatok indulnak el, mint soha annak előtte, amit nem lehet előidézni gyógyszerekkel vagy más egyéb módon. Egyedül Istennek az a szabadító kegyelme tudja véghez vinni. Nos, ez az, amikor eljutunk ebbe a csodálatos örömbe, és ekkor, testvéreim, erre fontos odafigyelnünk, erre az életállomásra, mert itt megvan az esélye két dolognak. Vagy visszarendeződünk abba, amiben voltunk, lassan-lassan visszaszivárognak az életünkbe ugyanazok a dolgok, ugyanazok a bűnök, vagy hiába valóságok, vagy ugyanúgy visszaszivárog az életünkbe a saját fejünk után való haladás, de kaphatunk valami sokkal többet, valami sokkal jobbat, és ez az új életút, amelyet Isten felkínál, és amelyet bizodalommal el tudunk immár fogadni, mert ő a garanciája, hogy ezen az úton végigvezet bennünket, végig kísér bennünket. Hiszen ezen az életúton különböző folyamatok kezdődnek el bennünk, és ezekben a folyamatokban változik az életünk, kiteljesedik az életünk, van egy életprogramunk. Mi ez az életprogram? Pál azt mondja egyik helyen, hogy a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Vagy a Filippibeli gyülekezethez írt levélben is azt mondja, hogy amik a hátam meget vannak, azokat elfeledvén, célegyenest igyekszem arra az üdvösségre, amelyre elhívott engem Jézus Krisztus, és célegyenest igyekszik. Mégis igyekezete immár nem emberi erőből történik csupán, nem az a fajta emberi rámenőség, ami korábban jellemző volt rá, hanem Isten lelke által való vezetettség. És testvéreim, ez egy nagyon fontos dolog. mert formálisan lehetnek embereknek jó cselekedetei, még akkor is, hogyha nem élték át ezt a szabadulást, mert a jó cselekedetek valóban sokszor emberileg ítéltetnek meg, de az igazi jó cselekedetek tulajdonképpen azok, amelyeket elkészít számunkra Isten. Azokat a dolgokat kell véghez vinnünk, amire ő készít fel bennünket, és amire ő szánt bennünket. Kapcsolódásunk és küldetésünk, testvéreim, egy ilyen kettős küldetés. Kapcsolódunk ehhez a világhoz, amelyben élünk, de ugyanakkor kapcsolódunk a mennyei világhoz is, amely rendelkezésünkre áll immár, és ez a mennyei világhoz való kapcsolódás olyan erőforrást jelent a számunkra, amely erőforrás túlmutat minden emberi lehetőségen. Gyerekkorunkban emlékszem rá, biztos ti is így voltatok vele, hogy kerestük a jó életpéldákat. Egy kicsin gyermek számára a legcsodálatosabb életpélda, hogyha jó környezetben, jó családi környezetben születik bele, az, hogy az fiúgyermek az édesapját tekinti a legnagyobbnak, a legerősebbnek, a legkövetendőbbnek, a leánygyermek pedig az édesanyjára tekint, és az édesanyjához igazodik, ő számára a minta. Aztán később, amikor kikerül a gyermek a világba, akkor keresi a példaképeket. Ezért fordulnak különféle dolgokhoz. Emlékszem, ezért szerettem olvasni, de odafigyeltem az életben azokra az emberekre is, akiket példaképnek tekinthettem. Egy-egy pedagógusra, vagy a felnőttek társadalmában egy-egy olyan személyre, akinek valami kiemelkedő és követendő emberi tulajdonsága volt. Aztán rádöbbentem arra, hogy nincs tökéletes ember, aki minden tekintetben megfelelne annak, hogy abszolút példaképem legyen. És akkor azt csináltam, hogy hát kibe-kibe felfedeztem valami jót, és akkor elhatároztam, hogy azt fogom követni. Valahogy így gyűjti össze az ember az egyéniségét, így gyűjti össze tulajdonképpen a maga számára azokat a belső erőket, forrásokat, amelyek a későbbiekben számára jó lehetőségeket adnak, és a későbbiekben számára jó útmutatót szolgálnak az élet különféle helyzeteiben. De hát, kicsoda is lehetne ilyen példa. Azt látjuk, hogy a felnőttek is hajlamosak ám erre, tehát nem csak ifjúkorban van meg bennünk ez a fajta szándék, hanem a felnőttek is hajlamosak erre. Gondoljunk csak bele, hogy egy-egy vezéregyéniséget mennyire követnek a követői. Gondoljunk csak bele, ugye az elmúlt rendszerben minden egyes falusi pártitkár egy kicsit hasonlított, így Kádár elvtárshoz, még a hanglejtésében is, és a megszólalásában is benne volt az a fajta hangsúly, szinte úgy beszélt, és szinte mint lemásolták valamiképpen az egyéniségét, vagy legalábbis majmolták a megnyilvánulásait. Na de, ez, ha belegondolunk, ez normális dolog, csak a kérdés az, hogy hát kit, milyen példaképet választunk magunknak. Hát egy buddhista nyilván Buddha követésében, hát példakép előtte Buddhának a magatartása, tanítása, szelídsége, nyugalma és a többi, és ahhoz akar hasonlítani, és tényleg hasonlítani is kezd hozzá. Ha küllemre nem is, de természetét illetően igen. Vagy egy muszlim előtt nyilván jó példa a próféta példája, de egy keresztény előtt és a keresztény ember előtt is van életpélda. Hát Jézus Krisztus a mi életpéldánk. De lehetne sorolni ezeket a lehetőséget, ezeket a mintákat, de mindenféle fajta minta nagyon jó lehet, ideig, óráig, de akkor abban a pillanatban változik meg minden, és terelődik a helyes irányba minden, amikor az ember felismeri azt a mintát, akiben tökéletesen megvan minden. A tanítványok is egyre inkább kezdtek hasonlítani a mesterükre, gondoljunk csak Péterre ott a főpap udvarában, arról ismerszik meg, hogy te is ugyanúgy beszélsz, mint a többiek. te is hozzá tartozol. Valamiképpen van benned valami, ami rá emlékeztet bennünket, le sem tagadhatnád. Le sem tagadhatnád. Ugye, mi is sokszor hallottuk ezt, magunkra nézve, akár pozitív vagy negatív értelemben, gyerekkorunkban vagy felnőtt korunkban, hogy igen, hajlamosak vagyunk arra, hogy követendő példákat állítsunk magunk elé. Nos, Jézusban ott van a követendő példa. Ha végig olvasuk az evangéliumokat, a benne lévő csodatételeket, például egy keleti ember előtt, mondjuk egy hindu előtt, amikor elolvassa Jézus csodatételeit, akkor egyszerűen rácsodálkozik, arra felébred benne a kíváncsiság, hogy íme, benne megvannak mind azok a tulajdonságok és képességek, amelyek az ő hitvilágukban, a jógik körében, vagy a tanítói körében megvan, azok a csodatévő erők Jézusban tökéletesen megvannak. Mert Jézus tud parancsolni az elemeknek, aztán tud gyógyítani közelről, távolról, sőt a gyógyításai olyanok, hogy azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid, és akkor ott még fiziológiai folyamatok és gyógyulási folyamatok is végbe mennek. Kicsoda ez? És amikor valakinek a szívében, lelkében felébred a kíváncsiság, hogy kicsoda ez? A tanítványokban is felébred, gondoljunk csak, amikor a tengeren ott vannak, és Jézus parancsol a hullámoknak, elállítja a szelet, és a tanítványok is mondják, kicsoda ez, hogy a szél és a hullámok is engednek neki. Nos, Jézus csodálatos példa, követendő példa, de nem csak példa, nem csak példakép, hanem mérhetetlenül több ennél. Erőforrás. Erőforrás, ahogy itt az igében szó volt róla, amit Pál apostol elmond, pedig hát Pál apostol ugyancsak, ha belegondolunk, kemény dió volt, mert hát elég kemény természetünk, aki szíve lélekkel üldözte annak idején a keresztényeket. De Pál apostolba végbe ment ez a kegyelmi csoda, amiről a Galata levélben olvastunk, mert ez egy nagyon fontos momentum az egészben, azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. A régi dolgok el lettek rendezve. Ahogy Jézus kereszthalálával el lett rendezve az, egy olyan példa adatot, hogy mit jelent, amikor valaki teljesen ártatlanul, teljesen tisztán, teljesen tökéletesen szenved az emberi bűnök és nyomorúságok miatt, és az ember felfedezi, hogy ugyanazok a bűnök, amelyek őt keresztre juttatták, vagy a kereszt felé vitték, bennem is megvannak, és akkor indul el tulajdonképpen az ember lelkében az a töredelem, ami ide vezet, és ez ad egy megnyugvást, hogy igen, az én életem és a múltam el van rendezve. Krisztussal együtt megfeszítettem. És azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Él benne a Krisztus, és amely életet él, az Isten fiában való hitben él, és újra megismétlít az, hogy aki önmagát, aki szeretett engem, és önmagát adta érte. Ez a csodálatos személyes vonatkozás, hogy szeretett engem, és önmagát adta érte. Testvéreim, nem tudom, belegondoltatok-e, hogy milyen hatalmas dolog ez, hogy Jézus szeretetében felismeri az ember Isten szeretetét. Voltak az életemben nehéz helyzetek, kemény megpróbáltatások, de mégis ez jelentette számomra a legtöbbet, ez a nagyon rövid ige, amit János apostol így egyszerűen fogalmaz meg, hogy az Isten szeretet. Szeret az Isten. Szeret az Isten. Van egy szép kis ifjúsági ének, szeret az Isten, megszabadított. Szeret az Isten még engem is. Hogy mindenféle érdemem nélkül szeret az Isten. Hogy gyermekévé fogadott. Hogy adta és adja az ő lelkét. Kiárasztja ránk az ő erejét és szeretetét, mert szeret bennünket az Isten. És Pál apostol tovább is megy ebben a kérdésben, azt mondja, élek pedig többé nem én. Tehát elkezdődött az életében valami, Ezt a lélektannal vagy a neveléstannal foglalkozók is nagyon jól tudják, ismert ez a törvényszerűség, amikor is arról van szó, hogy vessel egy gondolatot, és szó lesz belőle, vagy cselekedet lesz belőle. Aztán a cselekedetből, vagy a szavakból, a gyakran ismételt szavakból kiindul egyfajta szójárás, tehát ha ismétlik, szokássá válik, így válhat szokássá valamiféle trágárság, valamilyen alpáriság, de így válhat szokássá szép beszéd is, a szelíd beszéd is így válhat szokássá. De a cselekedeteknél is így van ez, hogy immár tudatosan, mivel van mintaképünk, van példaképünk, van erőforrásunk, tudatosan alakíthatunk ki magunkban jó cselekedetek nyomán jó szokásokat. Mert a jó szokásaink, a kialakult jó szokásaink, azok határozzák meg később a jellemünket. A kialakult jó szokások. Testvéreim, mennyire igaz ez, és mennyire igaz viszont az a dolog is, hogy milyen nehéz levetni a rossz szokásokat. Aki versenysportot üzött, tudja, megismerte ezt a törvényszerűséget, hogy egy jól beidegzett akció, tehát ami már beidegződött, amit már mondjuk egy küzdősportban az ellenfélnek a mozdulatára tudsz csinálni, vagy jól vagy rosszul, de ha rosszul idegződik be, akkor nehéz azt kiküszöbölni. Újra kell tanulni, és sokkal nagyobb erőt, több időt kell befektetni, hogy a rossz beidegzéseket, a rossz szokásokat megváltoztassuk. De hitben viszonylag ez is könnyen megy, mert velünk van Isten, aki segít bennünket. A krisztusi jellemvonások azok, amelyek előbbre vitték az emberiség történelmét, és a krisztusi jellemvonásokkal megáldott emberek voltak és lesznek a jövendőben is azok, akik jó irányba fordítják ennek a világnak a sorsát. A krisztusi jellemvonásokkal megáldott emberek fognak tudni változtatni mind azon, amit a gonosznak a hatalma elrontott. Hiszen minden jó szándék, minden nagyszerű dolog, amit az ember véghez vinni akar, valami hatalmas ellenszélben történik, valami nagy ellenkezéssel történik. A gonosznak a hatalmát kell megtörni, ahogy a lekcióban felolvastam, hogy azt mondja, álljatok hát elő, fegyverkezzetek fel az Istennek erejével, és felsorolja azokat a dolgokat, hogy melyek is ezek a lelki fegyverzetek, amelyek igen hathatósak abban a küzdelemben, amelyre elhívott bennünket Isten. És itt kerül látóképbe tulajdonképpen Timóteus személye. Pál apostol tovább adja ezt a fajta életutat, látja ennek a folytatását, látja, hogy ott az a fiatal tanítvány ugyancsak erre hivatott, és ugyancsak fel kell erre fegyverkeznie, és biztatja rá, a megelőző versekben érdekes dologról van szó, korunk legnagyobb kísértéséről, a mammonnak a hatalmáról, azt mondja, téged ne tévesszen meg ez, mert sokan még a hívők közül is eltértek, és azt az utat követik, de te ne ezekkel foglalkozz, hanem harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet. A hitnek a harcában az első és a legfontosabb lépés tulajdonképpen ez, hogy az Istennel való élő kapcsolatnak a fenntartása. Ez az első momentum, ez az első lépése, hogy a szívünkben, lelkünkben hálaadás legyen, mert a hálaadás, így mondom, az az őrláng, ami ébren tartja a lelkünket, és a hálaadás érzülete, lelkülete, annak a megélése tulajdonképpen az, ami napra készé tehet bennünket, és Istenre figyelő emberekké tehet bennünket. Harcold meg a hitnek szép harcát, amelyre hivattattál. Madács azzal fejezi be csodálatos művét, az ember tragédiáját, hogy mondottam, ember, küzdj és bízva bízzál. Én is tulajdonképpen ezzel fejezem be, hogy megszentelt elmével, megszentelt készséggel, megszentelt szavakkal, megszentelt cselekedetekkel, megszentelt szokásokkal és megszentelt jellemmel vigyük végbe az üdvösség útján, tegyük meg azt az életszakaszt, amelyben benne vagyunk, amelyre hivattattunk, és nagyon fontos ez, mert ezért nevezzük a megszentelődés útjának ezt az új életutat, mert benne van Jézus, nem vagyunk benne egyedül. Van hozzá testvéri közösség, vannak hozzá gyülekezeteink, vannak mögöttünk, mellettünk és körülöttünk imádkozó emberek, akiknek Isten kegyelme által adatott az a kiváltság, hogy erőket tudnak megmozgatni így módon, és az a legfontosabb felismerés és boldog belső örömteli bizonyosság, hogy velünk van az Isten, és ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Akkor nincs az az erő vagy hatalom, amely diadal tudna aratni felettünk, mert győzött Jézus Krisztus, és ezt a győzelmet is osztály részünké teszi az Atya Istennek a dicsőségére. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésre válaszolva ráfelelő énekként a 371. éneket énekeljük, az első, második és harmadik verseit. Jézus Krisztus egy mesterünk, tehát 371. ének első, második és harmadik verseit. Imádkozzunk, testvéreim! Hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amelyet Jézus Krisztusban nem csak felragyogtattál nekünk, hanem amellyel megragadtad és megváltottad életünket, és új életútra helyezted lépteinket. Urunk, hatalmas Isten, hálát adunk néked minden te jó téteményeidért. Lelkiekért, testiekért egyaránt. Gyógyító, irgalmas szeretetedért, és mindazért a gondoskodásért, amelyet tanúsítottál és tanúsítasz napjainkban, óráról órára, napról napra, és a jövendőre nézve is, hatalmas Istenünk, szívünkben ott lehet a boldog bizonyosság, hogy velünk vagy, és velünk maradsz, ahogy ígérted minden napon a világnak végezetéig. Urunk, hatalmas Isten, könyörgünk hozzád, hogy te teremts bennünk, néked engedelmes szívet, te teremts bennünk, hatalmas Istenünk, készséget minden jónak a munkálására, és add, hogy észrevegyük a számunkra elkészített jó cselekedetek lehetőségét. Hatalmas Urunk, könyörgünk hozzád, hogy gyógyítsd betegeinket, és könyörgünk hozzád azokért, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, de még nem találkoztak ezzel a kegyelemmel, még nem találkoztak veled. Hatalmas Urunk, könyörgünk hozzád, hogy segíts szeretteinket, közelben tálóban lévőket egyaránt. Kérünk, hatalmas Urunk, hogy hallgass meg imáinkat, amikor lelki ébredésért könyörgünk. Urunk, ébreszt fel ezt a nemzetet, ébreszt fel ezt az országot. Hatalmas Istenünk, könyörgünk hozzád, hogy a te tiszteleted kerüljön vissza az őt megillető helyre. Kérünk, hatalmas Urunk, hogy adj lelki ébredést. Hallgass meg imáinkat, mennyei édesatyánk, amikor eléd visszük életünk különböző gondjait, bajait, problémáit, amelyeket talán emberileg próbáltunk megoldani, Add, hogy merjünk élni készséggel és bizodalommal, azzal a lehetőséggel, amelyet te kínáltál, és te kínálsz fel nekünk. Hallgass meg imáinkat, mennyei édesatyánk, Jézusunk érdeméért. Amen. Tartsunk egy csendes percet, amelyben vigyük Isten elé a lélek csendjében mind azokat a kéréseinket, amelyeket ő a szívünkre helyezett. Mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.
Szokásunk szerint első vasárnap lévén énekeljük még a himnuszt és a székely himnuszt is.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sorsakit régen tép, hozz rá véget. Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Segítsd még egyszer, győzelemre néped, Csaba király, a csillag ösvényen, maroknyi székely, porlik, mint a szív. zajló tengeren. Fejünk az ár ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!
Foglaljuk el helyünket, és egy pár percig még kérjük a kedves testvérek türelmét, mert a gyülekezet szeretné kifejezni szeretetét, és hogy értékeli a munkáját a főgondnok úrral.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a főgondnok úrunkat, Holik Attilát, és megköszönjük neki azt a nagyon-nagyon sok munkát, amit a gyülekezetünkért eddig tett, és kérjük, hogy ezentúl is ugyanilyen szívvel, lélekkel, határtalan odaadással, minden szabad idejét itt töltve segítsen nekünk, hogy a gyülekezetünk továbbra is épüljön és szépüljön.
Kedves testvérek, én is szeretném megköszönni Holik Attilának az odaadó munkáját. Istennek adok mindig hálát, mert az ő szemében mindig azt látom, hogy Isten mindig a megfelelő időben, a megfelelő szemét választja ki az adott szolgálatra. Attila szemében arra azt üzeni nekünk Isten, hogy szüksége van még erre a templomra, mert szüksége van még erre a gyülekezetre. Úgyhogy az ő szemében ezt érzem. Nagyon hálás vagyok érte, és köszönöm neki, valamint a kedves feleségednek azt a rengeteg órát, amit lemondott rólad, hogy munka mellett, család mellett ilyen elhivatottsággal végzed ezt a feladatot. Akik közelről látták a gyülekezet templomát, épületét, azok tudják, hogy mennyi minden történt. Pincétől a padlásig, pontosabban a kéményig, ugyanis az is le akart már dőlni. Tehát felsorolni sem lehet azt a rengeteg munkát, amit Attila végzett. Úgyhogy fogadj sok szeretettel ezt a csekély kis ajándékot a gyülekezet nevében.
Nagyon köszönöm. Én az Úristen szolgálom. És ígérem, azt is fogom, és a gyülekezet mindaddig, amíg az Úristen erőt ad, és szolgálatra készített. Köszönöm szépen.
Most befejezésül folytassuk a megkezdett dicséretet. A 371. dicséret 4.-től 7.-ig terjedő verseit énekeljük.